Ne ijedjen meg, Bob, alig hanem látogatónk érkezik. Úristen, honnan tudja, nem fontos, az viszont annál fontosabb, hogy őrizze meg a nyugalmát. Akármi történik is a tisztáson, amíg nem szólok, ne tegyen semmit. Ugye, érti, értem, de idáig jutott, amikor velünk szemben, az út túlsó oldalán hangtalanul szétnyíltak a bokrokágai. Bob eltátotta a száját, és majdnem felkiáltott. A bokrokágai szétváltak, s mint a kígyó, neztelenül kicsusszant az útravú, a kínai. Késdobáló, az már aztán a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy kezében tartotta kedvenc kései egyikét. S a késhegyét a szundikáló vörös szakállú hátának szegezte. A kínai megállt a holdfényben, és elmosolyodott. Őszintén szólva, láttam már melegebb és barátibb mosolyt is. Dracula gróf mosolyoghatott így, amikor felfedezte, hogy az erkély ajtó nincs bezárva, s a szép szőkevár úrnő egyedül nyugszik hófehér nyoszójáján. Vú, mint a macska lopakodott a kocsi felé. Lekushat, és csak akkor egyenesedett fel, amikor elérte a lökhárítót. Belekapaszkodott a hátulsó kerékbe, és anélkül, hogy bármi is elárulta volna a közeledését, felpattant a kocsira. Elkapta a halott nyakát, és a levegőbe emelte a kését. Ami ezután történt, olyan volt, mint egyelőre megkoreografált cirkuszi jelenet, amely akár a Póruljár gyilkos címet is viselhette volna. Amikor ugyanis Wu felfedezte, hogy megölték azt, akit ő akart megölni, felsziszent, és elegáns hátraszaltóval bevetette magát a bokrok közé. Bobnak félig még tátva volt a szája, ahogy felém fordította a fejét. Látta, láttam, és ezt csak így mondja, mit csináljak, legalább azt tudjuk, hogy nem Wu nyírta ki a fickót. És mire megyünk vele, mit tudom én, maga szerint, hogy került ide a kínai? Bennünket követett? Nem hiszem. Mondtam, hogy a szomszédságunkban lehet a nemzeti park. Ne feledje, a cirkuszosok itt vannak a közelünkben, hát nekem elegem volt belőlük, annyi szent. Mondtam ogorván. És ha csak egy is a közelembe jön, nem állok jót magamért. Torki vagyok velük, ne akarja nekem bemesélni, hogy mindez véletlen. Ha egy gyilkosság történik valahol, hét szentség, hogy ott van az egész banda. Azt sem tudjuk, hogy valóban cirkuszosok-e. Miért ne lennének? Miért lennének? Mert azt mondták, hogy azok, és, ha nem, ha csak kitalálták, hogy kinyírjanak bennünket. Elsősorban persze magát. Leadtak egy rém történetet egy leégett cirkuszról. Biztos benne, hogy minden így történt. Hát ha egy szó sem igaz az egészből. Nem megy, Bob. Nyugtattam, Ahmed igazolta minden szavukat. Ahmed a haverjuk, közösen akarják kinyírni magát és azokat, akiket már eddig is kinyírtak. Válogatott bérgyilkosok, nem cirkuszosok. A jó Jézusát neki, tovább folytatta volna, de megszorítottam a kezét. Furcsa, megmagyarázhatatlan érzésem támadt, mintha lenne valaki a közelünkben. Valaki, aki nem Wu, egészen másképpen érték a hullámok a hátgerincemet, mint amikor Wu lopakodott ki a sűrűből. És, mintha nem is egyedül lett volna az ismeretlen. Bob befogta a száját, és mindketten a bokrokra meredtünk, ahol a kínai eltűnt. Valahonnan messziről tompa kiáltás úszott a levegőben. Talán madár, talán egy antilopféle hangja. Alig halt el a kiáltás, megzörrentek az ágak, szinte pontosan ott, ahol Wu mögött összecsapódtak. Óvatosan megfogtam Bob könyökét, hogy figyelmeztessem. Rám nézett, és szorosan összezárta az ajkát. Szerencsére akkor sem nyitotta ki, amikor a bokrok mögül, mint egymás tükörképei, a lifevernővérek nyomakodtak ki az útra. Kétségkívül volt valami kísérteties a megjelenésükben. Talán az, hogy mindketten ugyanolyan ruhát hordtak. A legkisebb különbség, vagy egyéni vonás is hiányzott az öltözékükből. Magas szárú, barna csizma, zöld szafari szoknya a hozzávaló dzsekivel. Mindegyikük vállán távcső és egy barna váltáska. Egyáltalán nem úgy festettek, mintha az ágyból keltek volna ki. Azután az arcuk sem tetszett nekem. Merev volt, mintha a cirkusz is minkes egészen csapni való munkát végzett volna rajtuk. Mindegyikük szeme mély, sötét árokban pihent. Szájuk égővörös volt, mintha friss vértől csillogott volna. Arcuk fehér, mondhatni, hullafehér. Végül nem tetszett nekem a mozgásuk sem. Annyira egyforma volt, és annyira koordinált, hogy az már nem is lehetett igaz. Mintha egy beléjük épített mechanizmus milliomod másodpercnyi pontossággal mozgatta volna őket. Nem tehetek róla, de az androidok, az emberhez megszólalásig hasonlító robotok jutottak az eszembe. Aztán eszembe jutott valami más is. Nem tudom, hol olvastam, talán egy tudományos fantasztikus könyvben, hogy az androidokat be lehet programozni gyilkosságra. Könyörtelenül és percnyi pontossággal végrehajtják az utasításokat. És sohasem követik el a legkisebb hibát sem. Nincsenek érzelmeik, tehát nem hibázhatnak. Nem tagadom, végigfutott a hátamon a jeges borzongás, ahogy figyeltem őket. mintha elégedett mosoly vibrált volna az arcukon, ahogy rezzenéstelen tekintettel a halott férfit nézték. Nem közeledtek feléje, álltak és nézték, ahogy jól végzett munkájában gyönyörködik az ember. S akkor ismét belém nyilat valami, amit annak idején Nágaföldön és később Haitiban hallottam az akarat nélküli emberi bábokról, a tudatuktól megfosztott, élő halott rabszolgákról, a zombikról. Csak annyi különbözteti meg őket az androidoktól, hogy a zombik élő mechanizmusok, míg az androidok gépemberek. Mesélik, hogy a haiti varázslók narkotikumok és varázszerek segítségével örök életükre rabszolgájukká tudják tenni ellenségeiket. Bognak megcsikordult a foga. Homlokán verejték gyöngyözött, s látszott rajta, nem csak a melegtől. Hátra nyúltam, és laza mozdulattal magam mellé fektettem ki biztosított géppisztolyomat. Biztos, ami biztos, a Lifever nővérek némán álltak, mozdulatlanul, mintha lejárt volna a programjuk. Aztán egyszerre emelték sápadt arcukat egymás felé, és egyszerre kezdtek el beszélni. Mintha valaki valahol lenyomott volna egy indító gombot. Mit szólsz hozzá, Melody, szép munka volt, Glory, szép és pontos. Gondolod, hogy egészen biztosan halott? Te nem érzed, Glory, hiszen érezned kell, az a jó, ha egészen biztos az ember a dolgokban, Melody. Ugye, igazam van, igazad, Glory, itt hagyjuk, hova vihetnénk, és főleg miért, hadd maradjon csak itt, valaki majd csak megtalálja, és ha más, ha nem ő, ő akkor is tudni fog róla, Melody, ő mindenről tud, tudnia kell mindenről. Álltak egy kicsit, hallgattak, és nézték a férfi hátába vágott narrafát. Ki lehet ez, Glory, fontos ez, Melody, igazad van, nem fontos, csak talán jobb lenne, ha tudnánk, nem mondanád meg, miért, nem tudom, Glory. Csak úgy érzem, ő biztosan tudja, ő nem tévedhet. Látod a fát a hátán? Egészen jól sikerült. Talán jobban is, mint a többi. Persze, egy ilyen árral könnyű karcolni, ha hagynak elég időt rá. És ha jó az ember kézügyessége. Neked jó, Melody, egészen tűrhető, Glory. Nevetgéltek egy kicsit. Nekem egyre jobban szakadt az izzadság a hátamról, Bob halkan hörgött mellettem, mint aki egyre nehezebben kap levegőt. Te láttad a fát, Glory? Persze. Hiszen te is, egy egészen rendkívüli nagy fa, Glory, szinte akkora, mint egy hegycsúcs, közvetlenül a falu mellett. Azt mondják, a varázslófája. Persze, ott szokta az áldozatot bemutatni a szellemeknek. Láttad a megölt majmot, Glory? Hát nem volt valami szép látvány, Melody. Te hiszel a csillagokban, Glory? Talán, a csillagok be is csaphatják az embert. Be, Glory, de valamiben hinni kell. Én a te helyedben nagyon hinnék bennük. És vigyáznék rá, hogy olyannal ne találkozzam, aki olyan, mint mi vagyunk. Hallgattak egy kicsit, aztán ismét megszólalt az egyik, kicsit tanácstalanul. Ezt hogy érted, Melody? Hát én például iker vagyok, és te is, Glory. Az ikrek nagyon veszélyesek. Én minden körülmények között óvakodnék az ikrektől, Melody. A másik felkacagott. Volt valami egészen baljóslatú rekett kacagásában. Még nem késő, Glory? Talán még nem, Melody. Talán még egyszer fel kell és lenyugszik a nap. Talán. Valahol messze autókürt harsant. Mintha mögöttünk szólt volna. Önkéntelenül is hátra kaptuk a fejünket, aztán rájöttünk, hogy a hátunk mögül úgy sem jöhet semmi, hiszen ott a dzsungel van. Visszafordultam, de elkéstem. Az autó mögött, a tisztáson, már nem állt senki. Bob felült, egy fatörzsnek támasztotta a hátát, és halkan feljajdult. Leslie, mondja meg őszintén, normális vagyok én. Amennyiben, amennyiben maga is azt látta, amit én. Ha a Lifever nővérekre gondol, igen, megnyugtató, akkor viszont ők az őrültek. Klinikai eset mindkettő, és közveszélyesek. Maga is hallotta, hogy bevallották? Bevallották? Micsodát? Hát a gyilkosságot, ember, ezt és valamennyit. Nem emlékszem, hogy ilyesmit hallottam volna. Jézusom, akkor hallucinálok. Nem mondták, hogy könnyű volt a fát belevésni a hapsi vállába, és hogy eszebb, mint a többi. Mondták, vagy nem mondták, mondtak valami ilyesmit. Kétségtelen. Maga ezt vallomásnak veszi? Jézusom, Leslie, hát mi más lenne? Még dicsekedtek is a rémtetteikkel. Az ikrekről nem is beszélve. Azt is hallotta? Hát, hogy óvakodni kell az ikrektől. Ikreknek az ikrektől. Jézusom, én iker vagyok és maga? Nyert? Mondtam. Én is. Szerintem még mindig jobb, ha pazmarin lesít el bennünket, mintha egy ilyen fát karcolnak a bőrünkbe. Ezek őrültek, egyszerűen őrültek. Kinyírnak mindenkit, aki az útjukban áll. Melottit, mert mit tudom én, hát ez az, nincs indító ok, hiszen Melotti tisztes keresetet ígért nekik, egyébről nem is beszélve. Értse meg, Leslie, ezek őrültek, ezek nem úgy gondolkodnak, mint maga, vagy én, az őrültségnek más a logikája. Emlékszik? Őrült beszéd, de van benne rendszer. Valahogy így. Nekem más a véleményem, mondtam, egészen más. Jól van, mondta némiképpen lecsillapodva. Csak aztán rá ne fázzunk. Együtt jöttünk, együtt megyünk. Legfeljebb a pokolba, a fenébe is mi az ördögöt akartak az ikrekkel. Csak nem nyírnak ki mindenkit, aki az iker jegyében született. Nem hiszem, mondtam, alig ha nem egészen másról van szó. Mi az ördögről? Egyszerű figyelmeztetés. Arról ugyanis nagyon közel volt már hozzánk az autó, amikor meghallottuk a berregését. Egészen halk járatú és egészen új katonai jeep volt, amilyen az amerikai hadseregben használatos. Szélvédőjén megcsillant a holdfénye, ahogy befordult egy kanyar után a felénk vezető útra. Megfogtam Bob karját, és visszahúztam. Annyira, hogy csak az orrunk hegye látszott ki a sűrűből. A kocsi megtorpant, amikor megpillantotta az állójárgányt. Járt még egy kicsit a motorja, aztán az, aki a volán mögött ült, kikapcsolta. A majmok ismét ugrándozni kezdtek az ágak között, s az éjszakai madár is felrikoltott. A terepszínű katonaruhába öltözött, kövérkés, hullámos hajú fickó kikászálódott a volán mögül, és lehuppant az útra. Szeme fölé ernyőzte a tenyerét, hogy jobban lásson az erős holdfényben. Gyorsan benyúlt a kocsiba, és kirántott valamit. Hallottam, hogy csattan a fém, ahogy sorozatra állítja a géppisztolyát. Aztán megindult a másik kocsi felé. Lassan lépkedett, kissé az út felén keső oldalára húzódva. Lekushattunk a fűre, és még az arcunkat is belefúrtuk. Ott ment el tőlünk nem egészen egy méterre, ha akarjuk, akár meg is érinthettük volna. Pazmarin százados volt. Rövid ideig azt hittem, hogy észrevett bennünket, sőszintén szólva, megállt bennem a lélegzet. Lassan aztán elfordította rólunk a fegyvercsövét. Újra a halottat kezdte bámulni, anélkül, hogy egészen átadta volna magát a vizsgálódásnak. Ismét furcsa szag csapott az orromba, semmihez sem hasonlítható, kellemetlen szag, ráadásul sokkal erősebb, mint az előbb. Ha elgondolkodom, hogy honnan ismerem, talán rájöhettem volna, így azonban inkább Pazmarin felé fordítottam minden figyelmemet, aki felhágott a kocsira, és vizsgálgatni kezdte a halottat. Óvatosan megfogta a narrafa nyelet, de nem rántotta ki a sebből. Ujját végig húzta a narrafa ábráján, aztán megszagolta az ujjahegyét. Sóhajtott, és megtörölte a homlokát. Látszott rajta, semmi olyasmire nem jött rá, ami új szint hozhatott volna a nyomozásba. Hátára tolta a géppisztolyát, és leugrott a kocsiról. Négy kézlábra állt, és a nyomokat kezdte vizsgálni. Nézegette egy kicsit a letiport füvet, aztán olyan gyorsan pattant fel, hogy meglepetésemben felsziszentem. Átszáguldott a két kocsit elválasztó távolságon, és bevágta magát a volán mögé. Mire feleszmélhettem volna, begyújtotta a motort, villámgyorsan megfordult, és elszáguldott arra, amerről jött. Bob feltérdelt, és elképedve bámult utána. Az ördögbe is, ezt meg millelte, alig ha nem megijedt, mondtam. Ez, maga komolyan gondolja, hogy Pazmarin ismeri a félelmet? Mindenki ismeri, legfeljebb egyesek nem vallják be. Lehet, hogy segítségért megy. Minden lehet. Ám bár Pazmarin alig ha nem magányos farkas, nemigen szorul mások segítségére. Akkor meg mi a fene történt vele, mintha rájött volna valamire, ami azt illeti, rá is jött. Nevezetesen arra, hogy a vörös szakállót meggyilkolták. Na és, ebből esetleg levonhatott valamilyen következtetést. Gyanakodva nézett rám, maga megint képletesen beszél. Egyáltalán nem, tiltakoztam. Egyszerűen csak nem látok bele a százados fejébe. Nyilván valami az eszébe jutott, és elinalt, hogy elintézze. Arról nem is beszélve, hogy ez a környék nem biztonságos. Neki, mint Márkos emberének, végképpen nem az. Jól van, mondta, egye meg a fene Pazmarintot, ahol van. De mi az ördögöt csinálunk mi? Az, hogy a százados itt van alaposan megkeverte a dolgokat, nem gondolja? Hogy az ördögbe akar maga rájönni akármire is, hogyha itt liheg a nyakunkon a géppisztolyával. Ennyi erővel akár Manilában is maradhattunk volna. Miért? Van valami kifogása a dzsungel ellen? Momentán semmi, mondta, és megcsóválta a fejét. Ha leszámítjuk, hogy néhány órával ezelőtt egy eszelős meg akart ölni, és alig ha használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy éppen csak sikerült kimásznom a halál torkából. Vagyis már a manduláján ültem. Szép hasonlat. Oda se neki. Aztán még ugyanez a fickó összetörte az állkapcsomat, majd következett egy kellemes gyalogtúra, ami alatt megállás nélkül azért imádkoztam, nehogy egy kígyó a nyakamba essen valamelyik fáról. Kígyó nem mászik a fára. Mászik. Magam láttam Kaliforniában. Azután, hogy folytassam az események vázlatos ismertetését, találtunk egy hullát, ráadásul éppen azt, aki bennünket akart kinyírni, mégpedig egy kerékpárküllővel a szíve alatt. Na, mit szól hozzá? Ja, azt majd elfelejtettem, hogy a kerékpárküllőnek narrafából esztergálták a nyelét. Csinos kis történet. Történetnek lehet, hogy csinos, kirándulásnak azonban pocsék. Megvallom, egyre gyakrabban gondolok arra, hogy nem lenne hely jobb a bungalomban, nyakig betakarozva, fogolyként, de élve, mint itt, ahol bármelyik pillanatban kinyírhat valaki. Láttam rajta, hogy kezdi belelovalni magát a dologba, és az ilyesminek általában kiborulása vége. Megfogtam a kezét, és megszorítottam. Ide figyeljen! Kezdtem, folytatni azonban nem tudtam, mert kitépte a kezét a kezemből, és felpattant. Egyetlen ugrással a kocsi mellett termett. Ég felé emelte mindkét karját, mint az átkozódó főnemesek a Shakespeare-i király drámákban. Mi a fenét keresek én itt, meg tudná mondani. Utálom ezeket a rohadt fákat, a majmokat, a hullákat és ezt az egész rohadt bulit. Elegem volt mindenből, haza akarok menni, igenis Amerikába akarok menni, gyűlölöm a Fülöp-szigeteket. Hadonászás közben alig hanem a kocsihoz ért, mert a halott váratlanul megmozdult. Lecsúszott a volánról, bukfencezett egyet, és fejjel előre kibukott a fűre. Pontosan Bob lába elé. A fiatalember hangja megcsuklott, salökhárítónak dőlt. Vállát rázta az okogás. Feltérdeltem, és már éppen felállni készültem, amikor valami megakadályozott benne. Ismét éreztem ugyanis azt a furcsa, szúrós szagot, ami már korábban is felém csapott. Akkor még meglehetősen távolról, most pedig egészen a közelemben gomolygott a szakfelhő. Mintha valakinek az izzadt, kellemetlen kipárolgása lett volna. Furcsa módon ismét a burmai dzsungelek jutottak az eszembe, ahol naponta találkoztam ilyesfajta szaggal. Bob sóhajtozott, nyöszörgött, aztán felemelte a fejét, és igyekezett erőt venni magán. Hé! Kiáltotta elcsukló hangon. Jutott valamire? Megyünk valahova, vagy itt szobrozunk, amíg. Ekkor kezdődött a második felvonás. Szétnyíltak a bokrok, mégpedig a szokott helyen, s az ágak közül egy óriási fekete párduc lopakodott elő. A tisztás közepén elnyújtózott, mint egy lusta macska, és sárga szemét Bobra meresztette. Bob a párducra nézett, és hangtalanul tátogott. Szája szavakat formált, de hang nem jött ki. Belőle, a párduc halkan elmorrantotta magát, és leült Bobbal szemben a halott mellé. S mint egy éhes cica, nyalogatni kezdte a száját. Éppen olyan volt, mintha a dzsungelkönyvéből bújt volna elő. Hatalmas és csodaszép. Bob azonban egyáltalán nem hasonlított Mauglira. És nem csak azért, mert nem viselt ágyékkötőt, hanem azért sem, mert láthatóan nem viseltetett különösebb rokon szemvel a ragadozók iránt. Megkövült tekintettel bámulta a párducot, aztán óvatosan hátrálni kezdett. A párduc egy pillanatra sem vette el a tekintetét Bobról, halkan morgott, de nem tett barátságtalan mozdulatot. Ismét megnyalta a szája szélét, és a halott felé fordította a fejét. Nyilván ingerelte a vérszag. Lapultam még egy kicsit, aztán rájöttem, hogy hiába lapulok. A párduc sokkal jobban tudja, hogy hol vagyok, mint saját magam. Csak most döbbentem rá, hogy az óriási macska szagát éreztem már percek óta, mint a tigrisekét a nága hőserdőben. Felálltam, s a macska azon nyomban felém fordította a fejét. Kezembe vettem a géppisztolyt, és a biztonság kedvéért ráfogtam. Lőjön már, mire vár, sziszegte Bob, aki kiáltani azért nem mert. Lőjön, csak nyugi, mondtam, ne essen pánikba, induljon el lassan, óvatosan felém. Inkább lőjön, nem lehet, sorozattal magát is eltalálhatom, ha pedig egyet lövök. Ez nem puska, hanem géppisztoly, akkor is lőjön, Bob közben elérte a kocsi végét, behúzta a fejét, és bemászott a kocsi alá. A párduc érdeklődéssel figyelte, hogy mit csinál. Bob igyekezett minél messzebbre kerülni a macskától, s mint egy fázós sündisznó, összegömbölyödött a kocsi alatt. A francba is Leslie nyírja ki már ezt a dögöt. Nem hallja, a párduc nézte egy darabig a kocsi alatt kucorgó Bobot, aztán lekushadt, és a fiú után kúszott. Felemeltem a fegyvert, de nyomban le is engedtem. Olyan közel voltak egymáshoz, hogy lehetetlen lett volna akár egyetlen golyót is kilőnöm úgy, hogy ne veszélyeztessem vele Bob testi épségét. A párduc lehasalt, pontosan a fiúval szemben, és utána nyújtotta a mancsát. Bob felüvöltött. Mész a francba, te dög, takarodj innen, segítség, Leslie, igyekeztem úgy fordulni, hogy puska végre kaphassam, de nem sikerült. Ha kiukasztom a bundáját, kiukasztom Bob bőrét is. A párduc ismét benyújtotta a mancsát, de nem érte el a fiút. Bob viszont elérte az állatot. Hatalmasat csapott a párduc mancsára. Behunytam a szemem, aztán kinyitottam, és elhatároztam, lesz, ami lesz. Lőni fogok. A párduc visszarántotta a mancsát, amikor Bob ráütött, és felnyerített. Majdnem úgy, mint a lovak. Meghempergett a fűben, látható boldogsággal. Ismét lekushadt, benyújtotta a mancsát, és várta, hogy Bob ráüssön. Nem is kellett sokáig várnia. A megrémült Bob csapkolódott, mintha szúnyogok támadtak volna rá. A párduc újra felnyerített, meghempergett, és visszadugta a mancsát bovorra elé. Néztem a játékos párducot, az autó alatt kucorgó bobot, aztán arra gondoltam, amire már korábban is gondolnom kellett volna. Hátamra csaptam a géppisztolyt, és a párducra kiáltottam. Hopp! Gyere ide! Az óriás macska háta megrándult, kelletlenül abba hagyta Bob piszkálását, és kedvetlenül felém nézett. Gyere ide, nem szabad, morgott néhányat, aztán elfordította a fejét, és folytatta a játékot. Bedugta a mancsát a kocsi alá, és várta, hogy Bob ráüssön. Csípőre tettem a kezem, és németül kiáltottam rá. Komm, lassinund komher, a párduc felkapta a fejét, és felemelkedett. Szemében kialudt a játékos, izgatott fény, s valami szelíd engedelmesség költözött belé. Búcsúzóul még rápaskolt Bob kezére, aztán felállt, és felém ballagott. Néhány lépésnyire megállt tőlem, és halk, bizonytalan morgással szimatolni kezdett. Fekete, bársonyorrán halvány remegés futott végig, ismerkedett a szagommal. Feléje nyújtottam a kezem. Gutzehrgut, komm, közelebb jött, sőt túlságosan is közel. Annyira, hogy kezemen éreztem forró leheletét. Most már késő lett volna bármit is tenni, ha meggondolja magát, és nekem ugrik. A párduc azonban nem támadott. Szaglászott még egy kicsit, aztán előre nyújtotta a nyakát, és megnyalta a kezem fejét. Nagyot mordult, és leült a lábam mellé. Ruhe, mondtam, Ruhe Kleine, kinyújtotta a nyelvét, és barátságosan nézett rám. Bob kihajolt a kocsi alól, és elképedve bámult bennünket. Mi a szentséget csinál ezzel az izével? Párduc, mondtam, még hozzá fekete. Azt látom, megharapta, még nem. Nyugodtan kimászhat, nem fogja megenni. Ez nem vadállat. Hát mi a franc, dzsungelben él nem, a Fülöp-szigeteken nincs fekete párduc. Ha-ha-ha, mi az, hogy nincs, akkor az micsoda ott maga mellett? Zebra, meglógott valahonnan, szelíd, mint egy kis cica. Jöjjön már elő, hallgatott egy kicsit meretten a párducra bámult, nem hülyéskedik. Mit gondol rólam, nem szoktam sem a magam, sem a mások életével játszani. Úristen, hát ha mégis megharap, ne tegyen olyan mozdulatot, amitől megijedhetne. Még hogy ő, akkor mit szóljak én, jöjjön már, no, édes Jézusom, nyögte, mindig attól féltem, hogy elüt egy autó. Arra gondolni sem mertem, hogy úgy végzem, mint párduckaja. Nem tudná megfogni valahogy. Megsimogattam az állatnyakát, mire ismét megnyalta a kezem. Ahogy simogattam, éreztem, hogy tömött, sejmes nyakszőre között ott rejtezik egy bőröv, amire feltehetően porrászt szoktak csatolni. Megmarkoltam az övet, és megveregettem a nyakát. Figyel csak, ott a barátom a kocsi alatt mindjárt kimászik. Mondja neki, hogy gyere ide, mondja a fene, jó nekem, ha ott marad, ahol van. A párduc azonban, úgy tűnt, megértette, mit akarok, mert szépen odaballagott Bobhoz, mielőtt még az visszaiszkolhatott volna a kocsi alá. A fiú tágra merett szemekkel bámulta az állatot, és óvakodott megmozdulni. A párduc a farkát csóválta, mint egy barátkozásra kész kutya, és lecsüccsent a fűre. Bob megkerülte, odajött hozzám, de még mindig gyanakodva pislogott a párducra. Hát ezt sohasem hittem volna. Hogy hívják? Leslie. Nem magát. Őt. Honnan tudnám? Mondtam. Talán Plutónak. Úgy látszik, ezt megúsztuk. Mi a további terve? Mi lenne? Visszaszállunk az autóra mind a hárman. Hogy? A hullát is magunkkal visszük? Azt nem. Plutót viszont igen, maga megőrült, emelte fel a karját, de gyorsan le is eresztette, és a párducra mosolygott. Nyugi, cicus, csak vicceltem. Örüljön neki, hogy megúsztuk. Hagyjuk a fenébe, hogy hagyhatnánk. Hiszen bízik bennünk, valószínűleg elveszett. Micsoda, egy vadállat elveszik a dzsungelben. Mi vesztünk el, nem ő, megmutattam neki anyakörvet. Megcsóválta a fejét, és köpött egyet. Hogy maga őrült, azt régóta sejtem. De hogy én is, és mi lesz akkor, ha megéhezik? Adunk neki konzervet. Jól van, adta be a derekát, de maga mellett ül az első ülésen. Én meg a géppisztolyt fogom rá. Oké, egyeztem bele. Gyerünk Plutó fel a kocsira, a párduc azonban nem mozdult, hiába mutattam neki, mit csináljon. Felugrottam a kocsira, és megveregettem az ülést. Komm Kleine, szomorúan nézett rám, de nem mozdult. Bob megvakarta a tüskéket a fején. Itt akar maradni, én megmondtam. Micsoda marhaság autón cipelni egy vadállatot. Plutó izget mozgott, aztán a halott hozosont, és orrával megtúrta az oldalát. Egyszerre megértettem mindent. Oda mentem hozzá, és megveregettem a nyakát. Nem lehet, Kleine, őt nem vihetjük magunkkal. Itt marad szépen, naná, hogy itt marad, mondta Bob felbátorodva. És, ha akarsz, te is itt maradhatsz vele. Még egyszer megpróbálkoztam, hogy felcsaljam a kocsira. Nem sikerült. Tiszta sor, mondta Bob. Vagy a hulla is, vagy ő sem. Választhatunk, csak azt tudnám, hogy mi a fenéért ragaszkodik hozzá. Ő volt a gazdája, vagy mi az ördög. Nem hiszem, mondtam, alig ha nem így nevelték. Azt gondolja szegény, hogy cirkuszi produkció ez az egész, és addig nem szabad elhagynia a porondot, amíg mindenki fel nem áll, és meg nem köszöni a közönség tapsát. Hát ez nem fogja, annyi szent. Tehát, magunkkal visszük a hullát is. Hova a jó szentségbe, rendben van, de akkor maga mellé ül, vagy fekszik, vagy mit tudom én. Nem lehet, mondtam, a mellettem lévő hely már foglalt. Akkor már inkább a hulla, mondta megadóan, és a homlokára csapott. Akkor voltam agyalágyult, amikor nem maradtam Manilában, hogy milyen hülye tud lenni az ember. Néhány perc múlva úton voltunk valamerre, de hogy egészen pontosan merre, egyikünk sem tudta. Ha valaki a bokrok közül figyelt volna bennünket, kétség kívül keresztet vetett volna rémületében. Egy zsipet láthatott volna, amelynek a volányánál egy tagba szakadt férfi ül, szájában pipával, és a gyengülő holdfényben az utat fürkészi, hogy véletlenül be ne hajtson a dzsungelfái közé. Mellette egy fekete párduc lapul álmos tekintettel, bajuszát mozgatva, és néha-néha, amikor rátör a szeretet utáni vágy, megnyalja a vezető kezét. Közvetlenül a háta mögött egy a tinédzserkorból alig kinőtt fiatalember kucorog térdére támasztott géppisztollyal, és megadóan tűri, hogy a párduc időnként hátraforduljon, sörömteli mormogás és farkcsóválás kíséretében puszit nyomjon a homlokára. A fiú mellett egy alvó negyedik utast is láthatott volna a szemlélő, egy vörös szakállú férfit, akinek feje engedelmesen követi a kocsi bukdácsolását. És csak akkor, ha nagyon közel jött volna, akkor vehette volna észre, hogy a vörös szakállú nem alszik, hanem halott. Erről tanúskodott az az óriási vérfolt, amely beborította szinte egész mellét, és merev karja, amely kilógott a kocsi ablakán. A terepjáró csak haladt tovább, mintha nem is a világhoz tartozott volna. Fejünk felett összeborultak és halkan susogtak a narrafák. Hajnalodott, amikor elértük a nemzeti parkot. Leállítottam a kocsit. A párduc egyetlen ugrással a fűben termett, és eliszkolt a bokrok közé. Bobby már kulcsolta a kezét. Istenem, ez nem lehet igaz. Megszabadultunk tőle, megszabadultunk. Még be sem fejezhette a mondatot, amikor szétnyíltak az ágak, és Pluto már ügetett is vissza. Boldog öröm lángolt sárgás szemében, amikor viszont látott bennünket. Bobnak lehervadt a mosoly az arcáról. Jézusom, hát ez nem akar lelépni tőlünk. Mi az ördögöt kerestél az erdőben, te átok? Megjátszott haragja ellenére is volt valami a hangjában, ami arra késztette a párducot, hogy lesunja a fejét, és simogatást várva csóválja a farkát. Talán csak pisilt, mondtam, nyilván szobatiszta. Körülnéztem, és úgy számítottam, hogy az út, amelyen jöttünk, nagyobb kanyarok nélkül szeli át a dzsungelt. Ha pedig így van, akkor nem lehet messze a patak sem, amelyben tegnap megmosakodtunk. Bob kezébe nyomtam egy kannát, és meghagytam neki, hogy az útra merőlegesen próbálja megkeresni a patakot. Ha 500 lépés után sem, találja meg, forduljon vissza. Elszívtam egy pipát, töprengtem egy kicsit, aztán kibányáztam a kocsi hátuljából néhány konzervet, és elindultam, hogy összeszedjek egy önnyi száraz ágat. Összeszedtem, tüzet raktam, majd három lábat akasztottam a tűz fölé, várva, hogy Bob visszatérjen. Nem messze, talán kéznyújtásnyira hevert tőlem a géppisztolyom, csak hát mind a két kezem foglalt volt. Éppen a kávékonzervet bontottam ki, és megpróbáltam kivakarni a dobozából, amikor a bokrok közül figyelmeztető hang recsent rám. Ne mozduljon ember, és tartsa fel a kezét jó magasra, elejtettem a konzervet, a kést, és vágyódó pillantást vetettem a géppisztolyomra. Aztán mit tehettem volna mást? Ég felé nyújtottam mindkét karom. Legnagyobb megdöbbenésemre először Bob mászott ki a bokrok közül vérző arccal. A fickó, aki kísérte, alacsony, szőke, kékszemű férfi volt, fején zöld burkalappal, kezében 38-as forgópisztollyal. Bőrből varrott csizmája szára térde fölé ért. Pisztolya csövével megbökte Bob derekát. Oda, a másik mellé, Bob leroskadt, a fickó pedig ránk szegezve a stukkert, felvette a földről a géppisztolyomat. Elégedett vigyorral bámult rá, aztán egyszerre csak elkomorult az arca. Hé, fordult felém. Ki maga? Turista? Mondtam, mindketten turisták vagyunk. Mit akar tőlünk? Itt én kérdezek, ember? Köpte ki fenyegetően, és egészen odaállt elém. Kicsoda maga? Mondtam már, hogy turisták vagyunk. Azon kívül, felemelte a stukkert, és fültövön vágott vele. Annyit éreztem csak, hogy villámok szakadnak a fejemre, és még a mennydörgést is hallani véltem. Mire felocsúttam, a fűben feküdtem Bob mellett, aki védekező nyújtotta fölém a karját. A köpcsös fickó közelebb jött, egészen közel, és fölém hajolt. Aztán gyors, apró, hozzáértő rúgásokkal elkezdte megdolgozni a vesém. Igyekeztem elgurulni tőle, de csak annyit értem el vele, hogy a fejemet is érte néhány rúgás. Amint elnyúltam a fűben, Bobra hordított. Ültesse fel! Bobra nehezettem, és megpróbáltam feltápászkodni. Az igazsághoz tartozik, hogy korán sem éreztem olyan nyomorultul magam, mint amilyennek látszani akartam. Hadd higgye csak, hogy egészen kikészített. A fickó felemelte a géppisztolyt, és az orrom elé tartotta. Hol szerezte ember, ki vele, gyorsan, honnan vette a géppisztolyt? Találtam nem messze innen, hol? Az út mentén. Fogta a forgópisztolyt, és a homlokomhoz nyomta. Háromig számolok, ha nem mondod el, meghúzom a ravaszt, 1, 2, nem volt kellemes érzés, és az sem, hogy nem tudtam.